Fogyassz okosan! A Due Rádió fogyasztóvédelmi műsora.
A Fogyassz okosant, a Due Rádió tudatos fogyasztói magazinját halljátok. A mikrofonnál Hedi Vivien. Itt a tavasz, elindulnak a hatalmas leárazások a téli kollekciókból. Mindenhol akciókkal találkozunk, bár az életünknek már egy viszonylag állandó része lett a hatalmas piros címke, ami az árengedményt hirdeti. De mi számít megtévesztésnek, és mi a valós, hihető akció? Milyen módon tévesztenek meg minket a cégek? Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő segít megérteni ezt a rendkívül szerteágazó témát. Először beszéljünk arról, hogy mi számít megtévesztő reklámnak vagy akciónak, és miért is kell vele foglalkozni.
Tehát a megtévesztésnek alapvetően 2008 óta van a magyar jogban egy nagyon erős jogszabályi háttere. Ez az úgynevezett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvény. Ez egy Európai Unió összes tagállamában szó szerint ugyanúgy kötelezően alkalmazandó jogszabály, melynek az eredete az észak-amerikai. A logikája igazából az lenne, hogy a fogyasztóvédelem ne apró kicsi szabályokat hozzon, amelynek a lényege, hogy megmondjuk, hogy milyen egységekben kell kimérni az árut, hogyan kell feltüntetni az árat, írásban, polcon, ekkora méretben, stb. Ne ezt mondjuk, hanem mondjuk azt, hogy egy kereskedelmi gyakorlat nem lehet tisztességtelen, azaz nem lehet megtévesztő, és nem adható ebb pszichés nyomást gyakorolva a vásárlóra. Tehát csak korrektül, csak visszafogottan és normális emberi kommunikációnak megfelelően kerüljön sor az értékesítésekre. Tehát nem mondja meg, hogy minimum 12 font betűnagyság kell egy árcímkén, ha az nem kirakatban van, hanem az árcímkén, hanem azt mondja, hogy legyen látható, legyen tisztességes. Ha ez túl kicsi, hogyha megtévesztően tüntetjük föl, tehát nem pont a terméken, hanem attól egy kicsit távol vagy félreérthetően, az egyszerűen tisztességtelen, az megtévesztő lesz.
Ha kicsit szeretnénk jobban megérteni a megtévesztés témakörét, valószínűleg fontos a cégek szabályozása is. Milyen a jogi háttere a témának itthon?
A jogszabályi háttér az úgy néz ki, hogy az számít megtévesztőnek, amikor valaki vagy tudáshiányból, ez alatt azt értjük, hogy nem képzi meg fenn a kollégákat, vagy pedig direkt tisztességtelenül, tehát a normális hétköznapi erkölcsöt nem figyelembe véve, nyújt egy olyan információt egy fogyasztónak, egy természetes személynek, amely őt megtévesztve kényszeríti egy adott ügyleti döntés meghozatalára. Kétfélét mondanék el ebből. Az egyik az, amikor kírom egy termékre, hogy 20 000 helyett ma 2 000, miközben ugye igazából nem csak ma 2 000 és sosem adta el 20 000-ért. Ez azért megtévesztő, ugye, mert pontosan tudja a boltos, hogy 20 000-ért soha nem adta el, akkor miért tünteti föl a 20 000-es áthúzott árat felül? Miért írja ki, hogy csak ma, amikor tudja pontosan, hogy tegnap és tegnap előtt is? Ez nem egy képzettségi kérdés, hanem egyértelműen egy a józan erkölcsöt figyelmen kívül hagyó információnyújtás. Befolyásolja ez az embert, a fogyasztót, a vásárlót abban, hogy vásároljon? Igen, hiszen elcsábul a hatalmas akció, és a kizárólag ma érvényesíthető akció vonzásában esetleg nem néz utána kellő tudatossággal, tehát alkalmas lehet arra, hogy valakit arra az ügyleti döntésre rávegyen, hogy megvásárolja ezt a terméket, ahelyett, hogy észszerűen gondolkozzon, vagy esetleg csak akkor vásároljon, hogyha erre a termékre ténylegesen szüksége van. Egy másik, ugyanolyan, csak egy kicsit tágítsam ennek a megtévesztés fogalomnak a körét, ugyanilyen kör, amikor valaki kiírja, a boltja az 8-tól 8 óráig van nyitva, és kiírja, hogy panaszokat és minőségkifogásokat csak déltől 2-ig fogadunk. Ugye a nagy kérdés az, hogy ezt megteheti egy bolt. Mivel a jogszabályok alapján a panasztétel az alapvető jog, és egy vállalkozás kifejezetten rossz hiszeműen jár az ügyfelekkel szemben, amennyiben a teljes nyitvatartási idejétől csak egy nagyon-nagyon kicsi szegmensben teszi lehetővé a panaszok vagy a minőségi kifogások nyújtását, ezzel korlátozza a panasztétel jogát.
Biztosan mindannyian ismerjük az érzést, amikor az 5. nagyon hasonló felsőt vagy tárgyat vesszük meg azért, mert kihagyhatatlanul olcsó volt. Az árakkal kapcsolatban hogyan hatnak a cégek az emberek érzéseire?
Az egyik legismertebb megtévesztési kör az nyilván az árakkal kapcsolatos kérdés, az árakkal, az akciókkal kapcsolatos kérdéskör, hiszen pontosan tudjuk kutatásokból, hogy a fogyasztók nagy része, a vásárlók nagy része ár alapján dönt. Ennek megfelelően az árak kissé manipulált vagy nem teljesen pontos feltüntetése, az alkalmas lehet a megtévesztésekre. Az egyik ilyen nyilván, amikor hibásan tüntetem fel az árat. Akármilyen kegyetlen dolog, mivel egy kereskedő bármikor hibázhat, tehát kiírhatja, hogy 10 000 helyett 1 000, mert elrontott egy nullát, amennyiben hibás árat ír ki, a felelőssége ezért megvan, vagyis önmagában megtévesztő lesz, ha egy 10 000-ért árult terméknek van egy 1000 forintos árcímkéje. Van az az eset is, amikor egy terméknek a reális ára 2 000, és mégis azt írják rá ki, hogy 10 000 forint helyett kapható 2 000-ért. Miért lesz ez megtévesztő? Azért, mert a hatóságok, és itt a versenyhivatalra és a kormányhivatalra gondolok elsősorban, egyértelműen leszögezték az elmúlt évtizedekben, hogyha egy árat a kereskedő áthúz, azzal azt érzékelteti, és arra utal, hogy ez a termék ebben a boltban, vagy akár ebben a bolthálózatban korábban ennyiért volt kapható.
Persze rengeteg más területen is megtéveszthetnek minket a cégek. Mik ezek a területek, és mikre érdemes fokozottan odafigyelni?
Olyan állítások is lehetnek megtévesztőek, amelyeket a cégek a saját magukkal kapcsolatosan, vagy akár termékeikkel kapcsolatosan tévesen a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon tesznek közzé. Ilyenek lehetnek például, amikor egy cég azt állítja magáról, hogy ő a legnagyobb, vagy ő volt a legelső ezen a piacon, ő a piacvezető, vagy kizárólag ő értékesíti az adott terméket. A hatóságok úgy járnak el az ilyen cégekkel szemben, hogy egy bizonyítási eljárásra kötelezik, ha bebizonyítja, hogy tényleg ő a piacvezető, tényleg ő volt a legelső a piacon, vagy ezt a terméket tényleg csak ő árulja, akkor nyilván mentesül. De ha belegondolunk, bizonyítani azt, hogy egy terméket csak én árulok, az nem olyan könnyű. Mert ha én a hatóság elé oda megyek, és azt mondom, hát nyilván csak én árulom, hát tudom, hogy csak én árulom, az kevés lesz. Ezt általában úgy kell átlámasztani, hogy bármilyen dokumentummal felmérten, bizonyítanunk kell tudni, hogy más forrásból ő nem szerezheti be ezt a terméket. Holott ugye akár tőlem megveszi, és eladhatja egy másik boltban, tehát ennek a bizonyítása borzasztó nehézkes. A cégekkel szembeni piacelsőségi vagy piacvezetői állítások azért lesznek megtévesztőek az esetek nagyon nagy többségében, és hogyha megnézzük, ma már nagyon kevés cég van, aki reklámban ilyen állításokat tesz közzé, mert az, hogy valaki mondjuk 2019-ben a legnagyobb árbevétellel rendelkezett egy adott piacon, az még nem jelenti azt, hogy ő a legnagyobb 2020-ban is, meg 2021-ben is. Volt apró hirdetési cégek közötti háború, ahol az egyik arra hivatkozott, hogy neki van a legnagyobb árbevétele, miközben a konkurenciának több regisztrált felhasználója volt, több terméket vettek meg a felületén, és a hirdetés utáni egy évben egyébként már az árbevétele is magasabb volt, illetőleg a regisztrált felhasználó száma is. Tehát egy ilyen reklámon nagyon kell vigyáznunk, csak akkor lehet közzétenni a cégnek, amennyiben ilyet szeretne, amennyiben igazolni tudja ténylegesen mindenre kiterjedően kivétel szabály nélkül azt, hogy ő piacvezető, hogy ő a legnagyobb cég a piacon, vagy hogy elsőre ő árulta ezeket a termékeket.
Szerencsére egyre több ember keresi a fenntartható termékeket, de itt is könnyű a hatalmas, megtévesztő grafikák és feliratok csapdájába esni. Honnan tudjuk, hogy egy termék valóban pont annyira zöld, mint amilyennek tűnik?
Bio, az öko, vagy a bármilyen szempontból zöld hátterű termékeknek a köre. Rengeteg állítást látunk, amely ezeket a termékeket zöldnek, biónak, ökónak címkézi. Nagyon óvatosnak kell lennünk ezekkel is. Öko vagy bio említés mögött mindenképpen kell, hogy álljon egy minősítés, ezek levédett kifejezések, ezeket csak akkor lehet használni, hogyha megfelelő minősítő cég, nem szeretek reklámozni, de Magyarországon, mégiscsak egy diáklap, de Magyarországon, ha jól tudom, a minősítések nagyon nagy százalékát a Biocontrol Kft. Nézi, tehát az ő pecsétjét, vagy egy hasonló cég pecsétjét kell, hogy lássuk a terméken, ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, hogy ez tényleg egy öko vagy egy bio termék. De azok az élelmiszerek, amelyekre ezt az öko és bio elnevezést, ugye vegyszermentesség, megfelelő nevelés, akár a talajnak a megfelelő óvatos és kímélő használata, ezek ugye azért évek óta ismertek. Mostanság ugyanakkor bioaktivitás, zöld cégek, zöld szolgáltatási folyamatok is fellépnek, amelyeknek a vizsgálatát a hatóságok szintén el szokták végezni, valamilyen teljesen pontos objektív feltételrendszernek mindenképpen ott kell állni a háttérben, hogyha a termékünket ilyen melléknevekkel próbáljuk reklámozni. Ami nagyon fontos, hogy nem hiszek abban, hogy üldözési mániától vezérelve kell élnünk mindennapjainkat, ugyanakkor az is fontos, hogy amikor egy terméket ilyen plusz tulajdonsággal akar valaki eladni, akkor azért nézzünk mindenképpen mögé egy kicsit. Ennél a terméknél olyan ez a legfontosabb, vagy ő egyszerűen csak marketing szempontból meg szeretné ragadni azt a fogyasztót, akinek ez fontos, és akkor az neki tuti vevője lesz. Mert mondjuk a szappanok, a bútorok vagy a virágállványok tekintetében ebben ő élen jár, és még kevés másik szolgáltatóban. Vagy tényleg tud valamit, vagy tényleg fontos a bio-öko, vagy bármilyen más hasonló címkéje a terméknek, és meg ellenőrizve, megismerve a hátteret, tényleg tudjuk, hogy mondjuk ez a sajtkészítő tényleg teljes mértékben biogazdálkodást folytat.
Ez volt a márciusi Fogyassz okosan. Reméljük, sok hasznos információt hallottatok. Találkozunk jövő hónapban. Sziasztok!
Fogyassz okosan! A Duerádió fogyasztóvédelmi műsorát az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja.